Füles bagolyolvasó. Fekete István. Novemberi hajtások. Egy-két napon felvillant az ősz ragyogása. Az erdők halotti pompáján végig táncolt egyszer-kétszer a napsugár, de aztán lomha felhők terpeszkedtek alá, és sírnak, sírdogálnak már hetek óta. Luskosorrukat beletörlik a hegyek tetejébe, völgyek árkába, szőlők vennyigéjébe. Szipognak, könnyeznek áldatlan haszontalanságban, mint az özvegy, aki az özvegységét csak könnyeiben éli ki, de amíg szegény ura élt, sajnál tőle egy pakli pipa dohányt. Bezzeg, amikor kellettek volna, amikor lehetett volna örömet szerezni fűnek, fának, földnek, embernek, mindennek. Bezzeg akkor felhúzódtak rideg magasságba, bársonyos meddőségbe. Amikor áldás lett volna, ha leereszkednek, akkor a holt kiélt medáliájával kacérkodtak, és csak most veszik észre, mennyi élet, mennyi melegség, virág, dal, fészek volt idelen, amikor nincs. Mit bőgnek most itt a nyakunk közé? Tudjuk, hogy a könnyek nem nekünk szólnak, és csak folynak, mert folynak, és önmagukat siratják, mint a temetőre járó vénasszonyok. Hanem azért két szép vasárnapunk mégiscsak volt az őszben. Olyan régies, derűs, tökörnyálas csendes vasárnap, amikor hegyként cserregnek még a cinkék, és a rigók kiülnek a fasudarára sütetni magukat a nappal. Két halk vasárnap, amikor a köd még csak pára, melyen átfehérlik távoli faluk tornya, azon túl pedig nagy erdők mohásodnak messze hamvasságban, mint a mesék erdei, ahová már nem érünk el mi soha. Nem is oda készültünk, csak ide, a falu fölé. Puskával, kutyával szétnézni, hogy az apró erdőben van-e hát valami. Három gyerek, egy erdőőr, két tagú családi, női nézőközönség és jó magam, mint fő attrakció. Kezdhetjük. Zörögnek a bokrok, egy mátyás szidja a hajtókat, és egy nyuszi elvágtat előttem olyan parád és hányavetiséggel, mint ahol már egy éve nem szólt a puska. Most szól, a nyúl pedig, tekintettel gyakornoki voltára, pörkölt jelölté válik. A publikum meg van elégedve. Második felvonás, második számú nyúl. Kijön előttem 10 lépésre. Felül, megnéz, és upsz, beugrik előttem egy kis bokorba, és lelapul. Szinte meghat ez a bizalom. Jól látom, amint lehúzza a fülét, és aggodalmasan pislog. Ne félj, öregem, amíg engem látsz. Ha már kupán durrantottalak, úgysem látsz, de most olyan közel vagy. A publikum azonban vérengzőbb természetű. Lője meg, nem úgy van az. Magyarázom, ha most meglövöm, legfeljebb a füle marad meg. Majd mindjárt kiérnek a hajtók, akkor felugrik, én szépen kiereztem, és illő távolságból stb. És az a bamba nyúl mindezt végig hallgatta. Valami bal sejtelme lehetett, mert a horpasza nagyon járt, de el nem ment. Kiértek a hajtók. Kutyám persze azonnal bedugta orrát a bokorba, a nyúl pedig neki a nézőközönségnek. Lövésre persze gondolni sem lehetett. Innét már együtt megyünk a hajtókkal. Gazos, nyílt terep, jobbról mellettem meredek oldal. Közben diskurálunk, hogy kevés az idén a dió, a gyermekek kinőtték a téli kabátot, és az éjjeli őrnek beverték a fejét. Csupa szórakoztató téma. A hajtók füttyögetnek, én eszmét cserélek a hölgyekkel, és velünk szemben ebben a lármában feltrappol egyszerre egy róka. Még a szám is eltátottam. Túl kedélyesnek tetszett az eset, de azért oda pörköltem a komának, és az lekarikázott a meredek oldalon. Öreg róka volt, s az egész ügy magyarázatra szorult. Meg is kaptuk azonnal. A domboldalban volt a rókajuk, melyet septében el akart érni. Kint szundikált valamelyik bokor tövén a szép ősziverőfényben, elbóbiskolt, s ez okozta vesztét. Tanulság, ha az ember reggelig nem ment haza, akkor okosabb már egyáltalán haza sem menni. A másik oldalt visszafelé fésültük. Két nyúl, egy kakas, szabályosan, öreg puskámnak még a hangja is más ilyen szép időben. Aztán még egy szarkát lőttem bagyomnak. A teríték kezd változatos lenni. Következő kis erdőrész ismét hajtás. Alig hogy felállunk, zörög ám a levél. Oho, csillam fel a szemem. No, mi lesz, madárka, azzal a repüléssel? De bizony az én szalonkám nem akart repülni. Szégyen ide, szégyen oda, meglőttem sebes futtában. Igazán sebesen futott. Aztán jött még egy nyúl, melyet vidáman elhibáztam. Aztán pedig jöttek a hajtók. Ebéd, nem sietünk, elő a bicskával. A szalonnára egy kis só kell. Só, a só otthon maradt. Se baj, itt van a finom savanyúság. Savanyúság, otthon maradt. No, nem olyan nagy baj, csak savat csinál. Megteszi a zöld paprika. A zöld paprika nem teheti, az is otthon maradt. Az Isten áldja meg magukat, hát mit hoztak tulajdonképpen? Almás fitét. Ebéd után ehhez mérten elég mérgesen lövöldöztem. A foglyok messze keltek, a nyulak sehogy sem keltek, és nézőközönségem zúgolódott. Még ők? Na, még ezt a kis csalamádét zörgessétek meg. A csalamádé tábla akkora, mint két szoba, de olyan ingerlően titokzatos volt, hogy nem tudtam mellette elmenni. Zörögnek is a gyerekek szépen. Két nyúloldalt kitör. Valami azonban szépen jön felénk, és kiugrik egy nagy vörös róka. Parád és bukfencet is vág, mint ahogy illik, s az armás pite megnyugodott bennem. Ez az első vasárnap története. A második vasárnapot barátommal és nagyobb számú hölgyközönségemmel kötöttem össze. A kellemest a hasznossal. Kellemes, a barátom volt, sok a róka az erdőn, kaptuk a hírt, tenni kell valamit. Ketten voltunk mindössze puskások. Az oldalakra nem jutott senki. Mivel azonban a női túlsúlyt le kellett vezetni, elhelyeztük őket az oldalakon. Csak diskuráljanak egész bátran, biztattuk őket, hasznos szolgálatot tesznek vele. Hogy aztán miképp viselkedtek, azt nem láttam, de az első hajtásban barátom elhibázott egy rókát, állítólag a hangokat oly közel hallotta, hogy ez zavarta. Más nem is volt benne, a másodikban már jobban belejöttünk. Barátom egy nyulat pattintott le, magam pedig egy rókát. A harmadikban barátom lőtt egy fene nagy vörös kanrókát. A negyedikben csak nyulak voltak és egy szalonka. Lövés nem esett rájuk, az ötödik hajtás az én hajtásom. Ebben a parcellában lőttem legtöbb rókámat. Van egy helyem, ahol biztos a róka. A szomszédos 15 000 holdas erdőséghez az esik legközelebb, és innét a rókát kilőni nem lehet. Gyönyörűen regenerálódik, mert a szomszéd a rókát nem bántja. Egyszer egy évben tartanak hajtást rókára. Elindul a hajtás, már jól bent járnak a hajtók, amikor jön a rókám. A fiatalos erdő sűrű nagyon. Várni nem lehet, mert a róka jó iramban megy előttem keresztben. Lövésemre felbukik. Hatodik hajtás, ez az úgynevezett főrókás hajtás. Itt barátom oldalazott, az asszonyokat pedig felraktuk az egyik magas lesre. Érdekes, hogy milyen csendben voltak. Tanulság, vadászaton az asszony népnek csak azt kell mondani, hogy beszélj. Hát azért sem beszél. Szóval csendben voltunk, itt is megvan a helyem, ha nem is olyan biztos, mint az előbbi. Jönnek a hajtók, jönnek, már egészen közel zörögnek, és már ott akarom helyem hagyni, amikor egy róka, ott ahol vártam, szélsebesen vágtat a nyiladékon. Lövésemre beesik a túlsó oldalba. Nem látom, csak hallom, hogy veri a zavart, aztán pedig, mintha távolodna. Ez a méreg, ez lett volna a harmadik rókám. De azért meglett ez is, egy közeli elhagyott lyukba vánszorgott be, és egy tacskó kihúzta. Ebben a hajtásban még egy kakast is lőttem. Hajtás után pedig a barátom karomfog és félrehúz. Nem akarom a feleségem megijeszteni, megserétesztél. Elhűltem, lehetetlen, hiszen nem is ezen a nyiladékon voltál. Ott is 120 lépésre. Én se értem, de így van. Lövésed után majd lerogytam, olyan ütést kaptam a sípcsontomra. Mutasd, meg is mutatta, hát nem volt veszedelmes. Egy kis vér aláfutás és az ólom szürke nyoma. Ma sem értem egészen. A sörét gellert kapott, ez rendben van. De hogy miként talált át a sűrű vágáson, ágbok között, ez rejtelmes. Olyan szögben álltunk, amit később néztünk, hogy teljesen kopasz terepen is nyugodtan lőttem volna. Hetedik hajtás, ebben szabályosan elhibáztam egy rókát. Barátom pedig eleresztett egyet, melyet későn vett észre. A továbbiakban pedig nem volt róka. Ennyi róka ebben a kis erdőségben még talán soha nem volt. A négy rókából 3 szuka és 1 kan volt. Nagy róka barát vagyok, és maradok is. Egy-két rókát a területen nem tartok veszedelmesnek, de el nem tagadhatom, hogy ez a túlságos róka szaporulat az apró vadállományon határozottan meglátszik. A gereznájuk már majdnem teljesen kifogástalan. Rövidebb, mint a téli, de már szőre sem hullik és felhasználható. Ez volt a két nap sugaras vasárnap. Azóta pedig csiszegnek, csoszognak a felhővén asszonyok, szipákolnak és könnyeznek, dideregnek, huhognak, és a szottújúkkal kopognak a lehullott leveleken. Kopognak az ablakon, az esőcsatornán, szuppognak sáros, elhagyott utakon, nyirkos tenyerüket nyakunkba kenik, csupa szeretetből, pedig csak a meleget keresik, mely fölött nem is olyan régen még gőgösen vitorláztak tova. Késő-késő, ragyogó, gomolygó, áldásos fiatalságtok nem adtátok uratoknak. A nyárnak, csepegő, siránkozó vénségtek, lottyatt meddőségtek, kinek kellene? Eljárt az időtök, és hiába maradnátok, mert pár nap múlva már elkurjantja magát messze a hegytetőkön a kopogó csizmájú vitéz, a szúrós szemű, minden disznótorba hivatalos, szánkócsengős, bőtorkú és nagy csizmájú december.